Jó estét kívánok, köszöntöm ezeket, szervusztok! A mai adásunkban arról lesz szó, hogy egy év, hát viszonylagos nyugalom után a kormány úgy tűnik, hogy ismét megpróbálja megregulázni a bíróságot, a bíróságokat. Gyakorlatilag a bíróság az utolsó olyan hatalmi ág, amit 2010 óta nem tudott a rezsim teljes mértékben a kontrollja alá gyűrni. Ez részben azért alakult így, mert elég szigorú szabályok védik a bírói függetlenséget, de részben azért is, mert a bírók maguk, amikor kellett, akkor képesek voltak ellenerőt mutatni. Most viszont, mintha épp az ellenkezője történne, és úgy tűnik, hogy a bírók végül egyébként engedtek a kormányzati zsarolásnak. De pontosan hogyan jutottunk el ide? Erről szól a mai adásunk. Az első vendégem nem más lesz, mint Matusik Tamás, a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírája, az Országos Bírói Tanács korábbi elnöke. De mielőtt belekezdenék vele a beszélgetésünkbe, nézzünk meg egy rövid összeállítást arról, hogy pontosan hogyan is nézett ki az elmúlt hetek esemény története.
Az elmúlt hetekben a magyar kormány új frontot nyitott a bírókkal és az Európai Unió intézményeivel folytatott jogállamisági küzdelemben. A 14 éve tartó harc lényege az, hogy a kormány lojális bírósági vezető kinevezésével és a bírókat kiszolgáltatott helyzetbe hozó jogszabályokkal igyekszik mindinkább az uralma alá hajtani a bíróságokat. A bírák meg próbálnak ellenállni, amiben legfőbb támaszuk az Európai Bizottság. A bizottság ugyanis egyebek mellett épp a bírókat sakban tartó rendszerre hivatkozva a mai napig súlyos eurómilliárdokat tart vissza a támogatásokból. Az utolsó ütközet 2023 tavaszán a bírók győzelmével zárult. Akkor az EU segítségével sikerült rákényszeríteni a kormányoldalt egy olyan igazságügyi reformcsomag elfogadására, ami csökkentette a kormánytöbbség által kinevezett vezetők túlhatalmát, és megerősítette a bíró függetlenségének garanciáit. Ennek kivívásában kulcs szerepe volt a bírói önigazgatás csúcsszervének, az Országos Bírói Tanácsnak, ami 2018 óta példátlan keménységgel állt ki a bírók függetlenségéért. Most azonban épp fordul a kocka, amihez az is kellett, hogy az elmaradt emelések miatt a bírók fizetése 40%-ot veszítsen az értékéből. A 6 év után távozó tagok többsége helyére tavaly a bírók kevésbé harcias OBT tagokat választottak, talán épp abban bízva, hogy a kormány cserébe végre rendezi a bérüket. Ha ebben bíztak, csalódniuk kellett. A jövő évi költségvetésben egy fillér plusz pénz sincs ilyesmire. Néhány hete az is kiderült, hogy miért. A kormány egy újabb igazságügyi reformcsomagot készített elő, ami ismét kiszolgáltatottabbá tenni a bírókat. Tettek viszont egy nehezen behajtható ígéretet arra, hogy 2027-ig rendezik a béreket, ha az OBT cserébe támogatja a törvényjavaslatot. A 15 tagú testület megosztott volt, 7 igen és 7 nem szavazat mellett végül az egyetlen nem választott tag, a kúria elnökeként hivatalból az OBT-ben ülő Varga Zsé András igen szavazata döntött.
És akkor fordulok is ma esti első vendégemhez, Matusik Tamáshoz. Üdvözlöm, Tamás, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm.
Azért is örülök, hogy eljött, mert igazából mióta tavaly év végén távozott az Országos Bírói Tanács éléről, nem nyilatkozott nyilvánosan. Ugye múlt csütörtök reggel viszont az X-re kitette egy posztban, hogy az OBT feladta a függetlenségét, amikor engedett az igazságügyi miniszter nyomásának. Miért érezte úgy, hogy meg kell szólalnia?
Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, azt szeretném tisztázni a beszélgetés elején, hogy én most itt ebben a műsorban nem képviselek semmilyen bíróságot, semmilyen bírósági szervezetet, hanem egy magyar bíróként vagyok jelen, akinek kötelessége felszólalni akkor és kiállni akkor a bírói függetlenségért, amikor úgy érzi, hogy ez veszélyben forog és ezt sérelem éri.
Most ezt érzi akkor?
Így van, és ez a magyarázat arra is, hogy miért nyilvánultam meg nyilvános X-posztban ebben a kérdésben.
Pontosan mit jelent ez a veszély?
Hát ez a veszély, azt hiszem, hogy ebben a posztban talán rövid, de minden szónak van jelentősége. Tehát van jelentősége annak, hogy nyomásgyakorlás történt a miniszter részéről, van jelentősége annak, hogy ezt részben titkosan és soron kívül tárgyalta az Országos Bírói Tanács, és jelentőség van annak is, hogy ezzel az én álláspontom szerint feladta a függetlenségét, mert valóban veszélyes reformokba ment bele a bírói fizetések részbeni rendezéséért cserébe.
Ugye az Országos Bírói Tanács előző ciklusa egy nehéz, de azért alapvetően sikeres történet volt, legalábbis azt gondolom, hogy a sajtó és talán a szakma is így könyvelte ezt el, hogy civil jogvédők és az Európai Unió segítségével is végül sikerült rákényszeríteni a kormánytöbbséget a bírósági rendszer, hát hadd fogalmazok így legkirívóbb vadhajtásainak visszanyesésére. Ugye a kormánytöbbség által delegált vezetőknek a túlhatalmát is sikerült akkor csökkenteni. Ki lehet jelenteni szerintem, hogy egy kiegyensúlyozottabb rendszer jött létre. Miben látja ma az akkori sikerű kulcsát, és mi az, ami az eltelt egy év alatt megváltozott?
Hát az akkori sikerünk kulcsa, ha csak az OBT-re koncentrálunk, amit mi sosem csak az OBT sikereként kommunikáltunk, és nem is úgy éltük meg, hanem ugye a független igazságszolgáltatás és a magyar bírói kar sikereként könyveltük el. Ennek a kulcsa a kitartás volt, az elvhűség és a szakmánkhoz, hivatásunkhoz való hűség, tehát magyarul a függetlenségünknek egy percig fel nem adása. És amikor ez az új jogszabály bevezetésre került, mi akkor azt mondtuk, hogy ezt mindenképpen üdvözöljük, hiszen 99%-ban megfelelt a mi korábbi követeléseinknek, vagyis hát jogszabályjavaslatainknak. Viszont azt mondtuk, hogy a puding próbálja az evést, tehát meglátjuk, hogy gyakorlatban ez hogyan fog működni, mert valóban rendezték jogalkotás szintjén azt, amit kellett, és akkor meglátjuk, hogy hogyan alakul ez majd a gyakorlatban.
És hogy nézett ki a gyakorlatban?
Hát most úgy alakul a gyakorlatban, hogy miután a szervezeti keretek mellett egy erős jogosítványokkal rendelkező, a miénkhez képest jóval erősebb jogosítványokkal rendelkező országos bírói tanács van, politikai nyomást helyeztek rájuk annak érdekében, hogy ezeket a jogosítványaikat ne gyakorolják úgy, ahogy a bírói függetlenség jegyében kellene.
Ugye saját magát képvisel ebben az interjúban, de mégis valószínűleg rálát valamelyest a tanácstagoknak a belső megélésére azzal kapcsolatban, hogy ők hogyan viszonyulnak ez az egész történethez. Van-e bármi terület esetleg megoszthat a nyilvánossággal?
Hát én igazából erről annyit tudok, amit az OBT jegyzőkönyveiben, mint egy érdeklődő bíró a sok közül olvasni tudok, illetve hát láttam a szavazásnak a végeredményét, ami nyilvános lett, valamint voltak bírák jelen ezen a Gyulán megtartott OBT ülésen, és egyikükkel beszéltem, aki elmondta, hogy ő miket tapasztalt. Ez nyilvános lesz, tehát ez a jegyzőkönyvbe be fog kerülni majd, ami ott elhangzott. Igazából itt az érvek voltak érdekesek, hogy akik támogatták ezt a megállapodást a reformoknak a bevezetésével együtt, ezt az árukapcsolást, ezek az érvek mik voltak.
És mik voltak ezek?
Hát az volt az érdekes ebben, hogy, és miért mondom azt, hogy itt politikai nyomásgyakorlás történt. Tehát azért ez egy erős állítás, erre nyilván valamilyen
bizonyíték kell.
És ugye itt az van, hogy először október közepén jelent meg egy közös nyilatkozat az OBT elnöke és az igazságügyi miniszter által aláírva, amiben leszögezték, hogy a bírói és bírósági bérrendezés az egy prioritást élvező kérdés. Ugyanakkor már akkor ilyen ködösen utalgattak bírósági reformokra. Hát ez már így jelezte, hogy itt valami meg nem engedett árukapcsolás fog történni, hiszen a bírói béreknek a rendezése az az igazságszolgáltatás függetlensége szempontjából egy kardinális kérdés önmagában. Ez semmilyen más feltételhez nem köthető, ez nem bocsátható áruba, nem lehet alkutárgya. Ezek után kiderült az, hogy a kormány költségvetési javaslatába nem került bele a bírói illetmény alapnak az emelése, annak ellenére, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke ezt így javasolta, ami egy törvénysértő dolog volt, mert el kellett volna fogadniuk ezt a kormánynak, és így terjeszteni a parlament elé. Majd ezt követően került sor erre az OBT ülésre, amelynek a napirendjén eredetileg ez a kérdés nem is szerepelt, majd másfél nappal az ülés előtt került be a napirend első pontjába, hogy egy megállapodást fognak kötni a miniszterrel, és erről fognak tárgyalni. És hát ez is már nagyon-nagyon furcsa volt, ez az eljárásmód, hogy miért kell ilyen hirtelen, hiszen ennek van egy rendes rendje, elvileg 8 nappal korábban kell napirendet hirdetni, van arra lehetőség ügyrendi bizottsági eltéréssel, hogy ezt lerövidítsék, de hát azért ilyen jelentőségű kérdésekben ezt szokatlan alkalmazni. Mindenképpen bizonyíték az a nyomásgyakorlásra, hogy ezek a reformok, amik itt a reform oldalon jelennek meg, és nem a fizetések kapcsolatosak, ezek korábban az Országos Bírói Tanács ülésein ötletként sem fogalmazottak meg. Sőt, hát van köztük olyan reform, aminek pont az ellentétjét szorgalmazta mind az Országos Bírósági Hivatal, mind az Országos Bírói Tanács. Gondolok itt a bírói kinevezés feltételrendszerének a módosításaira. Tehát egy olyan topikat dobtak be másfél nappal az ülés előtt egy olyan reformokról, amikről korábban szó nem volt, aminek egy részét azt gondolom, hogy a bírósági közösség egyetlen tagja sem tudna jó szívvel bíróként támogatni. Ezek egyedül a minisztériumtól érkezhettek, ezek a tartalmai a megállapodásnak. És ez már önmagában arra utal, hogy ez a megállapodás, ez egy oldalnak volt az érdeke, a minisztériumnak, hogy ezek belekerüljenek. Cserébe ugye ezért a fizetés emelés részért, ami viszont jóval alacsonyabb annál, mint amit az OBT idei, tehát a jelenlegi OBT határozatában javasolt, és amiben egyébként egyetértett az OBH elnöke is, és a kúria elnöke is, tehát a teljes igazságügyi képviselőti rendszer 35%-os visszamenőleges illetményemelést idei év elejétől kért. Ehhez képest ennek a töredéke fog itt megvalósulni az elkövetkező egy évben. Ez is jelzi azt, hogy ez nem a ő kezdeményezésük volt. Tehát ezek mind arra mutatnak, hogy itt egy nyomásgyakorlás történt, és visszatérve az eredeti kérdésre, ahogy én hallottam, a megállapodást, aláírását támogató OBT tagok sem amellett érveltek, hogy itt milyen szuper reformok fognak következni, hanem mindannyian azzal érveltek, hogy itt a bíróságok működését kell fenntartani, mert annyira alacsonyak már a bírósági bérek, és nem csak a bírói, hanem leginkább az alkalmazotti bérek is, és annyian hagyták el ezt a pályát már az elmúlt évben, hogy a bíróságok működésképessége van veszélyben, és ezért támogatták. Magyarul egyáltalán...
A pénz beszélt.
Tessék?
A pénz beszélt.
Hát a pénz beszélt, aminek viszont nem szabadott volna beszélni ebben a kérdésben.
Világos. Egy pillanatra csak, bocsánat, szerintem a nézők számára volna a jelentőség ennek, ugye a bejátszásban Miklósi Gábor kollégám összeállításában lehetett hallani azt, hogy 40%-át vesztette el a bírósági fizetések az értékükből, de hogy nagyságrendileg egyébként miről beszélünk? Tehát mennyi mondjuk a mediánbér ma egy bíró számára Magyarországon?
Hát én mediánbért azt most pont nem fogok tudni mondani önnek. Amit tudok, és... Először is azt kell tisztáznunk, hogy egy bírónak csak a bírói fizetése van, emellett ő másodállást nem tud vállalni, egyedül tudományos, oktatási és művészeti tevékenységet, ami azért a kevés bírónak adatik meg, hogy ilyen munkákat kapjon, magyarul neki ebből kellene megélnie. Ha most én mondok egy nettó fizetés számot, arra lehet, hogy sok néző azt fogja gondolni, hogy hát én ennél rosszabbul keresek, vagy ez miért olyan nagyon alacsony, de azt is hozzá kell tennem, hogy az unión belül Magyarország mindig a sereghajtó között volt a bírói bérekben, és ez
nem
most már...
Relativizálni akarom, hogy nyilvánvalóan a bíróknak a...
Világos, én válaszolom.
...fizetését, de ez valószínűleg más területekről is elmondható.
Igen, hozzátéve, hogy azért a bírók fizetése az a bírói függetlenség része, ami viszont a jogállamiságnak egy fontos része, és az egy önálló hatalmi ág. Tehát ennyiben más, mint más területek, a bíró arra jogosult, mint hatalmi ág, hogy megvédje az egyént akár az állammal szemben is, tehát nagyon fontos az, hogy az ő függetlensége adott legyen, mert a most nem akarok visszamenni, a történelmi gyökerei ez a hatalmi ága szétválasztásának, de ugye itt végsősorban a zsarnokság ellen lett ez az elv bevezetve. Tehát egy kezdő bírónak a nettó bére az jelenleg 547 ezer forint Magyarországon, amihez viszont legalább 30 éves már, megvan a jogi szakvizsgája, a kellő bírósági rutinja, tapasztalata, és akkor lesz kinevezhető. Na most, ami még ennél sokkal alacsonyabb, az igazságügyi alkalmazottaknak a bére. Ott a minimum bér az nettó 197 ezer forint, tehát nem éri el a 200 ezer forintot, így van. És itt nem csak itt általában most a sajtó mindig a leírókról beszéltek, akik a bírót segítik, de hát nem csak a leírók dolgoznak a bíróságon, hanem dolgoznak ott informatikusok, gazdálkodási szakemberek, irodások, tehát egy teljes kiszolgáló stáb dolgozik ott, ami hogyha elhagyja a bíróságot, akkor a bíróság nem tud működni. És itt mind a bírói bérekre, mind az alkalmazottak bérére igaz az, hogy ezek a bíróságnak a működési költségei. Tehát ez nem egy könyöradomány a másik hatalmi ág részéről, nem egy olyan dolog, ami luxus kérés lenne a bírói kar részéről, ez a működési költség. Enélkül nem működik. És ezért én gondolom azt egyébként, hogy ez a presszió, amit az OBT-re helyeztek, hogy nem emelik meg a fizetést akkor, hogyha nem írják alá ezt a megállapodást más tartalmakkal, ez igazából egy bluff volt. Mert meg kellett volna emelni, hiszen nem működtek volna a bíróságok, akkora lett volna a fluktuáció már a alkalmazotti körben. Biztos meg is emelték volna, hiszen nem egy nagy emelést ígértek ebben a megállapodásban. 3 évre elnyújtva ígértek valami 40%-ot a bíróknak, ami nem fogja fedezni az elmúlt 3 év inflációját sem, és addig sem lesz nyilván nulla az infláció. Tehát szerintem ez egy bluff volt, és ezt a bluffot mi már ismerjük, hiszen amikor mi az OBT-ben Handó Tündével voltunk, hát szakmailag erősen eltérő állásponton, akkor is volt egy ilyen, akkor ez suttogó propaganda képében jelent meg a bíróságokon, hogy ha az OBT tagok kitartanak, és nem mondanak le, vagy nem fordítanak hátat a saját korábbi tevékenységüknek, akkor el fog maradni a bírósági fizetésemelés. Ezzel riogatták a bírókat, hogy az OBT ellen hangolják őket, ez több megyéből tapasztaltuk. És mi kitartottunk, nem mondtunk le, ezt egy kommunikációs trükknek tekintettük, és mégis lett fizetésemelés. 3 év alatt évente 15%-kal emelték akkor a béreket, 22. január 1-ével bezárólag. Azóta nem. Azóta infláció az nagyon magas volt, ezért mondjuk azt, hogy elvesztette a bírói fizetés az értéke 40%-át, mert azóta egy fillérrel nem emelték a bírói illetmény alapot.
Kettős kérdésem van. Egyrészt, hogy mi a magyarázata arra, miért nem tanultak a bírók abból, hogy korábban már bizonyítás nyerte az, hogy van értelme a szívós ellenállásnak, hiszen az lehet a garancia annak, hogy a kormányt jobb belátásra lehet kényszeríteni. Tehát, hogy miért nem tanultak abból, hogy lehet erőt mutatni és nem megalkudni. Másrészt pedig, hogy a most megkötetett megállapodásban van-e bármi garancia arra, hogy a kormány betartja az ígéretét?
Hát az, hogy az a 7 választott tag, aki ezt megszavazta, miért döntött így, azt, és miért nem látta azt, hogy ez egy blöff, és miért nem látta azt, hogy nem a kisebbik rosszat választja, mint ahogy ők állítólag ezt az ülésen elmondták, hanem a nagyobbik rosszat választja, azt nem tudom. Azt viszont nem mondanám, hogy a bírók hogy általában így látják a helyzetet. Szerencsére nagyon sok bíró társam már névvel és saját álláspontjával megerősítve vállalta azt, hogy tiltakozik ez ellen a megállapodás ellen. Ennek a Magyar Bírói Egyesület honlapja ad most teret. Már több mint 100 ilyen tiltakozás van, amit bírók, bírósági titkárok az ország különböző részéről, fogalmazók, igazságügyi alkalmazottak írtak alá, és nagyon komoly jogi érvekkel vezették le azt, hogy ez a megállapodás miért elfogadhatatlan a számukra, több okból is. Tehát tudnia kellett volna ennek a 7 választottaknak is, hogy nem bocsátható áruba a bírói függetlenség. De nyilván miért volt szüksége erre a kormánynak? Hiszen nyilván, ahogy elmondta, megláttuk a bejátszóban, tavaly volt egy bírósági átalakítás, egy kisebb reform. Ugye ami főleg azért az igazgatásnak a kérdéseit érintette. És ez a reform után egy évvel egy ilyet csinálni, ezt akkor lehet vállalhatóvá tenni a jogállamisági feltételek szempontjából, hogyha ehhez megszerzik a bírói karnak, vagy a bírósági szervezetnek a támogatását. Ezzel tudják hitelesíteni nyilván Európa felé ezt a reformot. Ezért volt szükség tehát az OBT, az OBH és a kúria elnöknek az aláírására ezen megállapodáson. Viszont ez egy téves látszat, hogy a bírói kar emögött van. Tehát ez egy hamis látszat. Nincs mögötte a bírói kar, ez látszik a nyilatkozatokból, és valóban ott volt ami jó példánk, hogy lehetett volna ezt másképp is csinálni.
Ugye a kormány által beígért 3 év alatti fizetésemelésetett ígéret nem tűnik megnyugtatónak, már csak azért sem, mert nem az azt megszavazó kormánypártok, hanem a költségvetés bírói fejezete felett semmilyen kontrollal nem rendelkező Tuzson Bence igazságügyi miniszter tett rá ígéretet. Szóval kérdezem ebből a szempontból is, hogy milyen garanciáját látja annak, hogy meg fogja kapni ezt a pénzt?
Hát semmilyet. Hát mit mondjak erre? Semmilyet. Ugye ez egy olyan megállapodás, ami sok szempontból kikezhető, és ezt nagyon sok szempontból. Tehát ha csak azt nézzük, hogy itt olyannak dolognak a végrehajtását szó szerint így leírva vállalják a felek, az aláíró felek, amihez nincs a hatáskörük. Tehát az aláíró felek nem tudják ezeket a vállalásokat megtenni, ezt az országgyűlés tudja megtenni a képviselők szavazataival, nem pedig az aláíró felek, ezt ők nem tudják végrehajtani, ahogy ott le van írva. Az, hogy egyébként ez a néhány oldalas dokumentum gyakorlatilag hemzseg a helyesírási hibáktól, elírásoktól, azt én még mindig nem tudom, hogy ez valami elképesztő kapkodás eredménye volt ott az ilyenben, vagy valami trollkodás volt, hogy akkor így írassuk el ezt a bírósági vezetőkkel, nem tudom. De én azt gondolom, hogy már a színvonala is olyan ennek a szövegnek, hogy ezt jó érzésű bíró nem tudja.
Bocsánat, a minisztérium által megszövegezett megállapodás, az, amit ön látott, az helyesírási és egyéb nyelvhelyeségi hibáktól hemzseg?
Hát a hemzseg az lehet, hogy túlzás a részemről, de legalább 3-4 biztos, hogy van benne. Két-három oldalas szövegben.
Hadd legyek egy kicsit krakéler. Nem csak az örökösen elégedetlen hiperaktív bírók elégedetlenségét hangosítja most itt ki a nézők számára? Tehát nem lehetséges az, hogy az OBT ebből a szempontból nem reprezentálja csendes többséget?
Hát én azt kell mondjam, hogy jó szó volt, amit mondod, kihangosítom azt a hangot. Én azt a hangot hangosítom most ki, amit a Mabien honlapján jelentkezik a bírók részéről. És azért a Magyar Bírói Kar nem egy nagyon aktivista bírói kar. Tehát itt azért a lengyel bírókkal összesültve például egész más a helyzet, itt nem voltak tüntetések az OBT harca idején sem, viszont egyszer, 6 évvel ezelőtt, amikor nagyon durván meghekkelték a lemondott OBT tagok pótlására hivatott küldött értekezetet, elnöki vezérlettel eredménytelenségbe fullasztottak egy választást, akkor a Mabillen honlapján ugyanígy, tehát a Magyar Bírói Egyesület honlapján ugyanígy, bírók elkezdtek tiltakozni az akkori eredmény ellen, hasonló módon, mint most. És azért ez mutatja azt, hogy na most ezeknek a tiltakozások, ezek mindenféle pressziómentesen történnek, pont, hogy akkor is ugye az elnöki karral szemben léptek a bírók, uh-huh. És most is az látszik, hogy itt az elnökök aláírtak valamit, és a bírók maguktól nagy számban az ország különböző részéről ez ellen tiltakozni kezdenek. Pont ez mutatja azt, hogy hamis az a látszat, amivel hitelesíteni kívánják ezt a megállapodást.
Másként teszem fel a kérdést, hogyha az OBT-t egyfajta érdekvédelmi képviseleti intézménynek gondoljuk, akkor nem lehetséges, hogy a többség adott esetben a bíróság, a bírák között kifejezetten kívánja is azt a típusú hajlékonyságot, amit az OBT mutatott ebben a kérdésben?
Én biztos vagyok benne, hogy a bírók nem kívánják ezt a hajlékonyságot. Érdemes elolvasni ezeket a nyilatkozatokat. Tehát nagyon-nagyon karakán, jól megfogalmazott tiltakozások vannak itt. És még egyet megemlítek, ami egy fontos dolog, hogy ezt azért nem csak az OBT elnöke írta ugye alá, hanem aláírta a miniszteren kívül az OBH elnöke is, aki ugye bíró, és aláírta a kúria elnöke is. És az OBH elnöke az egy egynapos, nagyon szűk véleményezési körre kiadta ezt a törvényszéki elnököknek, meg ítélőtábla elnököknek. És hát miután itt elég sürgető volt az eljárás, hogy így fogalmaznak, ez is ugye a pressziót igazolja, hogy itt nagyon sürgősen kell ezt mindenfélnek aláírnia. És több törvényszéki elnök is az ellen érveit fejtette ki az OBH elnöke felé. Tehát még azt se lehet mondani, hogy a bírósági vezetők, a törvényszékek hivatalos álláspontja támogatta volna ezt a megállapodást ezzel a szöveggel. És hát ugye említette a garanciákat, hogy milyen garancia van arra, hogy ez a bérrendezés így végig fog menni, amit mondtam, hogy semmi. Azt is mondtam, hogy ez az aláíróknak az igényeinél is jóval alacsonyabb bérrendezés volna egyébként is, és még így sincs garancia. De emellett viszont a másik oldalon a reformok viszont pont garanciákat vesznek el. És azért tehát ez nagyon nem mindegy, hogy mi a tartalma ennek, bár én azt mondom és azt gondolom, hogy árukapcsolás jó reformokért se lehetne, mert a bírói fizetések azok nem alkutárgya, és nem tényleg nem eladó, viszont itt azok a reformok sem jók, hanem kifejezetten veszélyesek, ahogy azt az X-posztomban is jeleztem.
Egyrészt utalt már, hogy volt ez a gyulai gyűlés, hogy az OBT legfontosabb idei ülését tartották ott. Egyrészt érdekelne az, hogy ez mennyiben szokatlan, vagy teljesen természetes az, hogy ezeket nem Budapesten hívják össze. Másrészt érdekelne az is, hogy mit gondol arról, hogy a Gyulának kúria egyetlen állandó tagja, a kúria elnöke, Vargasi András volt igazából a mérleg nyelve. Szóval, hogy hogyan értékeli ezt a fejleményt?
Hát az, hogy Gyulán volt ez az ülés, én úgy tudom, és ez nem biztos, hogy így van, mert nem vagyok az OBT-ben, hogy ezt ők kitűzték ezt már Gyulára, és nem. Hát az, hogy ez pont Gyulán ez az esemény történt, ez azért volt, mert itt azonnal eléjük tettek egy megállapodás tervezetet, amit aztán ott kellett aláírniuk. Nem volt ez szándékosan szerintem Gyulára szervezve, viszont ott már, amikor megszervezték Gyulára, és akárhol lett volna ez az ülés, ez a sürgősség már önmagában elfogadhatatlan egy ilyen súlyú témánál. Tehát nagyon súlyos kérdéseket fog érinteni ez a reform. Tehát bírók mindennapi életét fogja befolyásolni, hogyha ez hatályba lép. Bírósági titkárok, bírósági fogalmazók jövőképét fogja teljesen átalakítani, vagy akár csak a jelenlegi formájában eltörölni. Tehát ezt nyilván nem másfél nap alatt kellett volna átgondolni, megtárgyalni, és ezt egyébként a tudtommal a Mabillének az ülésen részvevő képviselője is jelezte. Tehát az, hogy Gyulán volt, ez önmagában nem egy szándékos dolognak tűnik, bár nem megszokott egyébként, hogy Gyulán mi nem tartottunk ülést, de mondjuk Budapesten kívül tartottunk néhányszor.
Jó, és Vargasi András szerepéről mit gondol?
Vargasi András hivatalból tagja az OBT-nek. Egyébként azt is hozzá kell tennem, hogyha Vargasi András nem vett volna részt ezen az ülésen, tehát csak a 7-7 szavazat lett volna, akkor is az aláírás melletti többség döntött volna, mert egyenlő szavazati aránynál az OBT elnökének a szavazata dönt, aki viszont tudjuk a népszinti szavazásból támogatta ezt az aláírást. Tehát ha kivonjuk a képletből Vargasi Andrást, akkor is meg lett volna a támogatottsága sajnos ennek a megállapodásnak. Egyedül akkor nem, hogyha Vargasi András mondjuk jelen van és nemmel szavaz, uh-huh. De hát ugye másik aláíró fél volt, tehát ez furcsa lett volna. Egyébként érdekes, hogy a három aláíró fél közül egyedül Vargasi András adott ki utána egy rövid nyilatkozatot, amiben úgy kicsit ilyen eltartott ugye magyarázza, hogy ő miért írta ezt alá. Azt mondta, hogy a munkatársaiért érzett felelősség és a fizetések érdekében írta alá. Ez volt a nagyon rövid kis kommunikéje erről. Tehát az, hogy neki dupla szerepe van, ez a törvény által adott így, én ezt nem tekintem kardinális kérdésnek. Vargasi Andráson kívül ez sajnos 7 választott OBT tag is megszavazta, köztük az OBT elnöke. Nekik ez lett volna az első nagy, komoly próbatételük OBT tagként, és hát sajnos úgy cselekedtek, ahogy nem kellett volna, lehajtották a fejüket, és engedtek a politikai nyomásnak.
Lát rá esélyt, hogy a jövőben hasonló kiérezett helyzetben változon a mostani 7-7-es szavazati arány? Tehát ugye például a mostani feláborodás következtében az ön meglátása szerint ez helyezhet egyfajta nyomást az OBT tagokra?
Nem kell nyomást helyezni az OBT tagokra, semmilyen oldalról sem. Az OBT tagoknak rá kell jönni, hogy mi az ő alkotmányos feladatuk. Tehát mi, amikor én ezt a stafétát átadtam nekik, én nem gondoltam azt, hogy nekik pont úgy kell csinálniuk, és a többi tag se gondolta ezt az előző OBT-ből, mindenkinek, hiszen különböző individuumok vagyunk, különböző elképzeléseink vannak. Én azt tanácsoltam nekik azon az ünnepélyes alakuló üléseken, ahol felszólalhattam, hogy ne féljenek, és ne féljenek a saját útjukat járni, de hát nyilván ennek a korlátja az, hogy ne adják fel a függetlenségüket, és ne váljanak kiszolgáltatottá, hiszen akkor viszont már egyáltalán nem a saját útjukat járják, hanem valaki egészen másét. Tehát itt ez a probléma, hogy egy rossz szerepfelfogás az, hogyha ők úgy érzik, hogy őket velük alkudozni lehet ilyen kérdésekben, hogy ők tartalmi, bírósági reformokat fogadnak el, egy bianco felhatalmazást adva ezzel a jogalkotónak, amit utána föl lehet mutatni, lehet lobogtatni, azért, mert ők ezt magukat kényszerhelyzetbe érzik. Nem voltak ilyen értelemben kényszerhelyzetben. Mondhattak volna erre nemet, és nemet is kellett volna mondaniuk. A jövőre nézve nyilvánvaló, hogy minden bírónak most az a felelőssége, hogy kiálljon a bírói függetlenségéért. Nyilván a saját lehetőségéhez képest, tehát az nem várható el, hogy 2700 bíró interjúkat adjon. Nekem ez volt most a lehetőségem, hogy ide elfogadtam ezt a meghívást élőadásba. Mindenki a saját szintjén tegye meg azt, ami a bírói függetlenséget szolgálja. Az OBT-nek is tegye meg a saját szintjén, és mindenki tegye meg a saját szintjén. Az az 1300 járásbíró is, akinek az életét alapjaiban befolyásolná, hogyha ezt a reformot valóban elfogadják és életbe léptetik.
Ebben a Gyulán aláírt reformjavaslatban megfogalmazottak kapcsán a Helsinki Bizottság írta a következőket, hogy ugye a probléma alapvetően az, hogy ez visszaállítaná a bírói nyugdíjkorhatárt 70 évre, de csak egyéni kérelemre és egyénileg elbírált alkalmasság alapján. Ez könnyen belátható, hogy milyen típusú nyomásgyakorlásokra vagy igazodási kényszerekre adhat teret. Illetve van egy olyan rész is, hogy polgári ügyekben csak akkor szükséges az ítélet indoklása, ha a felek jogorvoslati jogukkal valószínűsítően élni akarnak majd. Ezek voltak azok, amik a legjobban borzolták a bírók kedélyét, vagy volt más, ami kifejezetten komoly felzudulást keltett még?
Talán ezek voltak, amik a legkevésbé borzolták a bírók kedélyét, a többi az valószínűleg jobban. Hát mivel kezdjem? Kezdjem talán azzal, ami a legtöbb bírót érinti jelenleg Magyarországon, ami kicsit bonyolult lesz talán elmondanom, de mondom, hogy ugye jelenleg, ha egy járásbírósági vagy Budapesten kerületi bíró ki van nevezve a bíróságára, akkor ő neki annak a bíróságnak a területén kell csak ítélkeznie, ahol dolgozik. Magyarul, hogyha valaki mondjuk Miskolcon bíró, Miskolci járásbíróságon, akkor neki a Miskolci járásbíróság ügyeibe kell csak eljárnia, kivéve, ha kirendelik a törvészet területén egy másik járásbíróságra. Ehhez a kirendeléshez viszont vagy hozzá kell járulnia, vagy pedig legfeljebb egy évig tarthat. Uh-huh. Tehát van egy hozzájárulási feltétel, meg van egy időhatár. A tervezet azt szeretné elérni, hogy az ügyteher kiegyenlítése érdekében, hogy fogalmaznak, a törvényszék területén a bíró, a járásbíró az egy ilyen kvázi mozgóbíró legyen, oda lehessen tenni, ítélkezni, ahol éppen szükség van rá. Magyarul ennek az értelmében a miskolci bíró a beleegyezése nélkül és időhatár nélkül el lehet küldve másnaptól kezdve mondjuk Tiszaújvárosba ítélkezni. Azért ez nyilvánvaló, hogy a munkakörülményeket igen hátrányosan befolyásolja. Ebben a megállapodásban ennek semmilyen garancia és rendszere nincsen kidolgozva. És hát így a bírót el lehet venni akár az ügyeitől is, tehát akár egy ilyen szerű visszaélésre is alkalmat adhat garanciák hiányában, már pedig ebben a megállapodásban minden van, csak garanciák nincsenek.
Ez alkalmas a bírók zsarolására?
Inkább azt mondom, hogy alkalmas a dermesztő hatásnak a kiváltására, ami
egy. Mi a különbség a dermesztő hatás és a zsarolás között?
Hát mert a zsarolás az egy bizonyos verbálisan megfogalmazott elvárás valaki felé, valamilyen hátánynak a kilátásba helyezésével, nem kell ezt megfogalmazni, mert hogyha ott lebeg a bíró fölött, hogyha ő nem jól viselkedik, nem jól döntéseket hoz, akkor az elnöke az bármikor átteheti őt két urányival távolabbra ítélkezni.
Zsarolás hangzott ez a számomra, de rendben van, elfogadom a szemantikai
különbséget. Hát, nincs kimondott feltétel, csak egy vélt elvárás, ez még nem lesz zsarolás. Viszont a dermesztő hatás kiváltására alkalmas.
Hát gyakorlatilag azt mondja, hogy ha nem megfelelően viselkedsz, akkor elküldlek vidékre most nagyon póriasan.
Hát ki se kell mondani? Nem kell kimondani. Hát hogyha ez lehetőségként ott lebeg a rendszerbe, akkor nem kell ezt kimondani. Pont erről szól a dermesztő hatás. Nem kell minden egyes bíróval szemben megtorló intézkedést tenni ahhoz, hogy a teljes bírói kar utána egy rezignált állapotba kerüljön.
Lesz egy második blokkunk, amiben kifejezetten a bírói véleményirányítás kérdését járjuk majd körbe, vagy annak a szabadságát fogjuk majd átbeszélni meg kiott vendégekkel, de így a végéhez közelebb a mi beszélgetésünk engem érdekelne, hogy mekkora kockázatot vállalt azzal, hogy sima bíróként igazából közjogi cím nélkül most eljött ide a műsorunkba.
Hát ezt majd meglátjuk az elkövetkező napokban. Nyilvánvaló, amikor egy bíró kiáll a nyilvánosság elé, és a hatalomnak nem tetsző dolgokat mondanak, már van tapasztalata, hogy mivel tud járni. Ugye az esetemben, és más bíró esetében is, ez egy sok minden következménye tudott ennek lenni, OBD tagok esetében is. Ami a nyilvánosság számára a legnyilvánvalóbb volt, az egy lejárató kampány, egy ilyen teljes politikai lejárató kampány.
Ami teljesen szokatlan volt egyébként az elmúlt 14
évben. Ami szokatlan volt, és talán ebben az intenzitásban pont rajtunk tesztelték ezt a rendszert a leginkább. De azért én szeretném ezt most leszögezni, és ezt minden bírótársamnak is egyben ajánlani, hogy az, hogy Magyarországon a bíróknak nem szabad politikai tevékenységet folytatniuk. Ez törvényi előírás, és ez rendben is van. Ez van olyan ország, ahol így van olyan ország, ahol nincs így. De az, hogy mit tekintünk politikai tevékenységnek. Tehát az, hogy én most itt vagyok, az nem egy politikai szereplés, hanem kiállás a bírói függetlenségért. És az Európa Tanácsnak van egy bírói konzultációs testülete, tanácsa. És annak is van egy nem is rég friss állásfoglalása, két évvel ezelőtti, kifejezetten kimondja, hogy amikor a hatalmi ágak szétválasztása, demokrácia, bírói függetlenség veszélybe kerül, akkor a bírónak feladata, tehát duty így fogalmaz, nem lehetősége, feladata kiállni a bírói függetlenségért. És ezt a feladatot teljesítem én most, és azt is tartalmazza ez, hogy ilyenkor még szenzitív politikai témákról is lehet beszélni. Ez még nem válik ettől politizálássá. Ez a bírói függetlenség védelmét jelenti, hogyha így jár el egy bíró.
De tegye a szívére a kezét, azért az a számot vezet, mikor beült ebbe a stúdióba, hogy lehet, hogy ezt a hetet már nem úgy fogja, vagy a hétvégét megkezdeni, hogy továbbra is bíróként folytathatja hétfőtől a munkáját.
Egy bírót nem lehet támozítani egyik napra a másikra.
Az X-re kiposztolt szövegért kapott-e bármilyen fejmosást?
Nem.
Tehát nem volt annak semmifajta belső kritikája?
Semmi.
Alapvetően pozitív fogadtatása volt.
Azok, akik hozzám eljutottak vélemények, ugye ők azért kevés bíró néz az X-et aktívan, ez egy online újságcikk bejelent meg hivatkozással.
Én söpört a magyar sajton azért.
Hát az én X-posztom éppen nem, de maga a téma az igen. Többen írtak nekem. Érdekes módon még annál is többen, mint amikor a lejárató kampányban a bírók a szolidaritásokat fejeztek ki irányomba. A szolidaritásnak nagyon nagy jelentősége van a bírói karon belül, most is látszik ez, hiszen nekünk is szolidárisnak kell lennünk egymás iránt, a bírósági fogalmazók iránt, akiknek a jövőképét például azt, hogy 35 évre emelik majd föl a bírói korhatárnak az alsó határát, ez nagyon érinti, a bírósági titkárok iránt, de hát a többi jogász hivatás ennek is szolidárisnak kell lennie, ahogy nekünk is a külföldi bírákkal, és ezt is elvárjuk tőlük, hogy ők is figyeljenek ránk, és legyenek szolidárisak. Hát ez volt az OBT-nek sikere, hogy ezt mi európai szintre tudtuk emelni, mi nem csak magyar bírók vagyunk. Mi európai bírók is vagyunk. Tehát ez nekünk egy nagy erőt ad, hiszen egy nagy közösség tagjai vagyunk, és ezzel a közösség tagjaként ezzel nekünk élnünk kell.
Zárásként mit vár ettől a kiállásától? Tehát mi lenne a következő kívánatos lépés az ön megítélése szerint?
Hát ezt már talán el is mondtam ebbe az interjúba. Mindenki a saját szintjén, a saját lehetőségéhez mérten tegye meg azt, ami a bírói függetlenséget szolgálja.
És mi lenne nekik igazából a legkézzelfoghatóbb megfelelődése? Tehát nem tudom én, az OBT-vel kellene, nem tudom én, közelebbi párbeszédbe bocsátkozni a bírói karnak. Értem, hogy mindenki a saját szintjén tegyen valamit, de mi praktikusan mi az, amit igazából elvárna a reformjavaslat kapcsán?
Hát praktikusan, amit meg lehet tenni, amit én hallottam ötleteket. Nem az én ötleteimet, én nem látok mindent ennyire világosan a pályán, jövőben főleg nem. Hallottam azt, hogy özbírói értekezeteket lehetne összehívni. Láttam olyat, hogy bírói, egy teljes bírói tanács, egy vármegyének a teljes bírói tanácsa kiállt a nyilatkozatok között. És hát szerintem, amit meg lehet tenni, hogy a bírói egyesület az európai partnereihez fordul ezzel a kérdéssel.
És a szolidaritást vállalni kívánó társadalom ön szerint hogyan fejezheti ezt ki a bíróság felé, a bírók felé, akitek a függetlenségével szeretne szolidarítani?
Hát a társadalomnak értenie kell, hogy ez az ő bírói, az ő alapjogát érintő kérdést. A bírói függetlenség nem a bíró privilégiuma, hanem az állampolgár alapjoga, bármilyen furcsán hangzik. Mert bárki kerülhet bírósági ügybe. Tehát ez nem egy ilyen pátoszos fogalom az, hogy bírói függetlenség, ezt mindenki a saját bőrén érezheti, hogyha nincsen bírói függetlenség. Az, hogy van, az pont a bizonyíték annak, hogy próbálják csorbítani a jelen esetben is. Tehát fontos volna az, hogy ezeket a napi szinten zsebben nem érezhető, de mégis jogállami és mégis mindenkit érintő témákat újra elővegyük. Ezeknek ugye lement a divatja. Tehát nem nagyon foglalkozunk már ezzel ugye nem lehet választás nyerni, hogy szokták mondani. Mégis ezzel foglalkozni kell, és hát legalább a jogásztársadalom álljon ki emellett. Azt, hogy itt olyan bírói tüntetés legyen, mint Lengyelországban, ahol bárki vonulhat a bírókkal, azt valószínűleg nem tartom. Nem olyan a magyar bírói kar beállítottsága, ami egy ilyet felvállal, vagy egy ilyen mögé beáll. Mondhatnám, hogy sajnos, mert a lengyeleknél ennek óriási sikere volt, és nagyon komoly hatásai voltak ennek.
Tehát nem elképzelhető, de adott esetben kívánatos lehetne.
Én nem bánnám.
Matusik Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt volt már velünk, jöjjön majd máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
És akkor meg is kezdjük a beszélgetésünket, amiben a bírói vélemény szabadság, vélemény nyilvánítási szabadságról lesz majd szó. Elfogadta meghívásunkat Baka András, az Emberi Jogok Európai Bíróságának volt bírája, a legfelsőbb bíróság egykori elnöke. Szervusz!
Szervusz!
Farkas Erika, a bírósági szervezetrendszer egyik vezető civil szakértője, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa. Szervusz! Illetve Tóth Balázs ügyvéd, aki szintén a Helsinki Bizottság munkatársa. Szervusz!
Szervusz, jó estét!
No, a bejátszóban, Dióhéjban már elhangzott, hogy a kúria kritikatűrés az utóbbi időben finoman szólva meggyengült. Mindjárt kitérünk ennek a részleteire is, de előtte Baka Andráshoz fordulok, mert te 2011-ben kerültél már hasonló helyzetbe, úgy akkor bíráltad a bírósági rendszer akkori nagy átalakításának a bírók számára ártalmas rendelkezéseit, például a nyugdíjkorhatár leszállítását, valamint a parlament által választott igazgatási, vagyis az OBH vezető túlhatalmát, illetve a semmiségi törvényt. Na most erre hoztak akkor egy olyan kétharmados szabályt, hogy a Strasbourg Emberi Jogi Bíróságon eltöltött 17 évet nem minősül elegendő bírói tapasztalatnak, ezért nem folytathatod a főbírói ciklusod. A jogorvoslatért aztán Strasbourgba kellett menni, ahol aztán a pert 2016-ban nyerted meg. Szóval, András, mi volt az első gondolatod, amikor meghallottad, hogy egy kúriai bírót ugyanúgy a véleménye miatt büntetnek, mint ahogy téged is, hát 13 éve?
Igen, hát nem lepődtem meg, hogy őszinte legyek, tulajdonképpen, ha visszamegyünk 2011-re, akkor én valóban kritizáltam, nagyon sok mindent kritizáltam, de a bíróságítélet 4 elemet emelt ki, ugye, amiket említettél, az okat, és ezen kívül ugye, a büntetőeljárás jogi törvénynek a bevezetését, vagy hát a tervezetét, amelyik 5 napra tervezte, bevezett, 5 napot engedélyezett arra, hogy őrizetbe vegyenek valakit, ami nem felel meg a nemzetközi sztenderdeknek, és 2 napig pedig nem kapott volna ügyvédet, ugye a tervezet szerint ehhez alkotmánybírósághoz fordultam. Tehát ezek azok az elemek, amiben én szót emeltem. Na most itt azért szeretném megjegyezni, hogy nekem ehhez jogom volt, tehát a törvény kifejezetten azt mondta, hogy a legfelsőbb bíróság, az igazságszolgáltatási tanács elnöke, az szót emelhet, az véleményezheti a törvények, az igazságszolgáltatásra vonatkozó törvények tervezetét, és tehát ez nem csak jog volt, hanem kötelesség is. Ebből a szempontból különösen nagy súlyjal esett latba, hogy hogy a véleményem miatt, ahogy a Strasbourg-i bíróság megállapította, a véleményem kinyilvánítása miatt tulajdonképpen megfosztottak a hivatalomtól. Tehát nem lepődtem meg, ha egy ilyen történik, akkor, és utána folytatódnak a igazságszolgáltatással kapcsolatos nyomások, kormányzati nyomásgyakorlás, akkor nem lepődik meg az ember, hogy ilyennel találkozik, hiszen ha egy védett, vagy egy különösen védett személy, akinek joga van valamihez, őt elbocsátják ugye a véleménye miatt, akkor egy kevésbé védett bíró, ahol tulajdonképpen nem lehet meghatározni, hogy őt mi alapján bocsátják, mi alapján hurcolják meg, tehát a konkrét szabályok nincsenek, vagy ezek a szabályok nagyon messze állnak a nemzetközi gyakorlattól, tehát az ő meghurcolása, vagy az ő ellene eljárás indítása, az tulajdonképpen következik a rendszer lényegéből. Tehát én azt szoktam mondani, hogy Magyarországon a véleménynyilvánítás szabadsága az nagyon, az a bírók véleménynyilvánítása szabadsága, de a véleménynyilvánítás szabadsága általában is, tulajdonképpen az Európai Unióban, Európai Unió országai között a legalacsonyabb. Tehát a véleménynyilvánítás szabadsága az egyrészt nincs szabályozva, a bírókra vonatkozóan végképp nincs szabályozva, ha megszabályozva van, akkor a szabályozást összevetve a nemzetközi sztenderdekkel, ez a szabályozás nem felel meg azoknak a nemzetközi követelményeknek, a Strasbourg-i Bíróság gyakorlatának, aminek meg kellene felelnie.
Éppen ezért hadd kérdezek valamit, tehát hogyha ma egy bíró hangot szeretne annak kritikájának, akár a bíróság vagy a kúria működésével kapcsolatban, te mit tanácsolnál neki?
Én mindenkinek azt tanácsolom, amit én is tettem.
Mindenkinek, akár vállalva ezzel.
Akár vállalva. Én úgy vélem, hogy minden bírónak kötelessége védeni a bírói függetlenséget, védeni a szakma becsületét, védeni az ítélkezés függetlenségét, védeni a jogállamot, a jogállamon keresztül ugye a hatalmi ágok megosztását, és ezen keresztül a demokráciát. Én azt mondom, hogy minden bírónak kötelessége. Az adott bírónak kell eldönteni, hogy azon a helyen, ahol ő van, milyen eszközökkel, milyen vélemény kifejezésével, hogyan teszi ezt. A módszer az változhat, ott lehetőség van választani a bíró számára. Ugyanakkor mindenkinek azt tanácsolom, hogy álljon ki azért, amiben hisz, álljon ki a hivatás rendje becsületéért és a bírói függetlenségért.
Világos. Farkas Erikához fordulok. Miért más egy bíró véleményszabadságának a kérdése, mint egy átlag állampolgáré?
Hát sok dimenzióban más. Az egyik dimenziója az, hogy jogszabályok által szabályozott, sokkal inkább szabályozott, mint egy átlagpolgári. Tehát az átlagpolgára az alaptörvényben vonatkozó generál klauzula irányad, ami azt mondja, hogy a véleményszabadságával lehet élni. A bírók esetében ezt a generál klauzulát kiegészítik egy olyan jogszabályi rendelkezés, ami azt mondja, hogy ami a politizálás tilalmát követelményét állítja a bírák elé. Ez valójában egy olyan szabály, ami védi a bírói függetlenséget, hogyha belegondolunk, nem lenne szerencsés az. Én azt gondolom, hogy ezzel egyet lehet érteni, hogy nem szerencsés az, hogyha egy bíró direktben politizál, hiszen utána, amikor felül a pulpitusra, akkor nem biztos, hogy a pártatlanság, függetlenség látszatát hitelesen tudja képviselni. De hogy ezt Matusik Tamás bíró elmondta, ez azért országonként változó, hogy ez mennyire szabad körben enged véleménynyilvánítást a bíróknak. Magyarországon ez a szabály, és ezt tiszteletben tartjuk. Ugyanakkor, ahogy Baka András is említette, vannak itt nemzetközi standardok is, amik szintén módosítják egy átlagpolgárhoz képest a bírónak a véleménynyilvánítási szabadsága körét, és nem csak jogosultságokat, hanem kötelezettséget is állítanak fel vele szemben, és ez egészen pontosan úgy szól, hogyha a saját függetlenségének a védelmében kell kiállnia, akkor köteles felszólalni. Hiszen a saját függetlensége a tét, hogyha hallgat, akkor tulajdonképpen ő maga is hozzájárul ahhoz, hogy csorbuljon a függetlenség.
Nem bagatellizálni akarom a kérdést, hanem inkább csak megfoghatóbbá tenni a nézőink számára. Tehát, hogy hogyan lehet érvelni a néző számára, hogy ha ő az utolsó a bíróságon keresi az igazát, miért számítana neki egyáltalában az, hogy az ügyét tárgyaló bírónak most van véleménynyilvánítási szabadsága, kritizálhatja a bíróság működését, vagy sem?
Hát, ha én bemegyek egy tárgyalóterembe, akkor azt várom el a bírótól, hogy azonnal szóljon, hogyha őt nyomásgyakorlás éri. Azonnal szóljon, hogyha nem adottak azok a körülmények, amik mellett ő függetlenül pártatlanul és befolyásmentesen tudja elbírálni az én személyes ügyemet. És hogyha ezt nem teszi meg, akkor tulajdonképpen az én méltó ítélethez, vagy megfelelő ítélethez való jogomat csorbítja, a törvényes bíróhoz való jogomat csorbítja.
Oké, Balázs, fordulok hozzád. Ugye te részt veszel Kovács András a Kúria közigazgatási tanácsvezető bírójával szemben indított eljárásokban az ő oldalán. Kérlek, hogy foglald össze a nézőink számára, hogy pontosan milyen eljárások ezek, hány darabról van szó, és kik indították, vagy ki indította ezeket?
Többfajta eljárás is indult. Nagyon nehéz laikusoknak elhatárolni, hogy melyiknek mi a tárgya. Integritási eljárás indult vele szemben, amelyben az ő részvétele az nagyon korlátos volt. Az integritási eljárás az tulajdonképpen a jogszabály és a fegyelmi eljárások alatti normákat tartalmaz. Az integritási szabályzat az tulajdonképpen azt várja egy bírót, hogy a pártatlanságnak, a függetlenségnek és az egyéb egyébként nagyon nehezen megfogható tartalmú normáknak, mint például a kúriai elnöki utasításoknak való megfelelő magatartást tanúsítson. Ugye az integritás sértő magatartás, ez Kovács András esetén az volt többek között, hogy az ő tanácsának a működésével kapcsolatos, illetve az annak a felszámolásával kapcsolatos kritikát fogalmazott meg. Emellett indult vele szemben egy fegyelmi eljárás, és a kettőnek a viszonya az nem teljesen egyértelmű, hogy melyik szabálysértést róják fel neki fegyelmi, és melyik integritás sértéssel kapcsolatban. És indult egy harmadik eljárás is, ami pedig arról szólt, és ez ma zárult le, tehát a bejátszóban rögzítettekhez képest van új információ, ami a tanács elnöki alkalmassági vizsgálatáról szólt.
De most csak feloszlatták a tanácsát, ő kifejezte, hogy ennek nem örül, és emiatt indult az eljárás?
Az ezzel kapcsolatos egyrészt tudományos publikációt kívánt közzétenni, ami arról szólt, hogy a kúrián belül ügyelosztási rend az hogyan működik, illetve hogyan nem működik megfelelően, illetve az egyik konkrét ügyében ő úgy gondolta, hogy az ügyelosztási rendnek nem megfelelően került egy bíróhoz egy ügy. Ezzel kapcsolatban tájékoztatta az ügyfeleket, mint ahogy az Erika az előbb mondta, hogy elvárnánk azt, hogy az ügyfelek tudják, hogy törvényes bíróhoz való joguk érvényesül vagy nem. És ez volt az a témakör nagy vonalakban, ami ezeket az eljárásokat generálta. És hát, hogy pont ezzel egy időben indul egy tanácselnöki alkalmassági vizsgálat, az talán nem véletlen. Ma egyébként ez úgy zárult, még a jegyzőkönyvet nem láttam, de telefonon egyeztettem bíróra, amikor ide jöttem, hogy ugyan nem állapították meg az alkalmatlanságát, a tanácselnöki pozíciójában ugyan nem attól nem fosztották meg, de a tanácselnöki munkakörét az 2 évre felfüggesztették, ez azt jelenti, hogy a tanácselnökként továbbiakban nem jár el annak ellenére, hogy nem állapították meg azt, hogy bármilyen fajta alkalmatlansági probléma lenne vele kapcsolatban.
Volt-e például ezeknek az eljárásnak a megindításában szerep annak, hogy Kovács az állam számára legfontosabb közigazgatási, választási, népszavazási ügyekben ítélkezik?
Van olyan tanulmány, amely tartalmi vizsgálat alá veszi a bíró tanácsának a döntéseit, és az azzal kapcsolatban adott esetben felvethető összefüggést. Én ezt nem tudom kijelenteni, nem tudom állítani ezt. Azt gondolnám, hogy a valódi probléma az kettős a Kovács András kúriai bíróval kapcsolatban, és lehet több is. Az egyik az, hogy van egy nagyon elvi jellegű vita azzal kapcsolatban, és ez Vargas András kúria elnök elvi, vagy gyakorlati, vagy elméleti álláspontja köré írható le, hogy az Európai Unió joga és a magyar jog, a belső jog, az hogyan viszonyul egymáshoz. Előzetes döntéshozatali kérdéssel ki, mikor fordulhat az Európai Bírósághoz, és hogyha az Európai Unió hoz egy döntést, akkor az mennyiben kötelezi a magyar bíróságot, vagy mennyire nem. Ebben elég markáns álláspontja van Kovács Andrásnak, és elég markáns álláspontja van Vargasi Andrásnak. Szerintem sejthető, hogy ebben a kérdésben a elsődlegességgel kapcsolatban ki hogyan foglal állást. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye nemzeti szuverenitásként, alkotmányos identitásként, az alkotmányos normák és az európai normák hierarchiájával kapcsolatos vitaként ez viszonylag könnyen lefordítható.
Erről lesz még szó majd mindjárt. Csak azt szeretném igazából egy kicsit illusztrálandó a helyzetet, hogy Kovács András egyik tanulmánya fent van a Magyar Tudományos Művek tárában, de nem olvasható, csak a kúria elnökének az engedélyével, ezt meg is tudjuk mutatni a nézőink számára. És közben azt is elmondanám, hogy egy szerkesztő kollégám Miklósi Gábor a múlt héten engedélyt kért Vargasi Andrástól, hogy az adásra készülve ezt elolvashassa, még csak választ sem kapott erre a felvetésére. Úgyhogy most igazából mindannyiótokat kérdezek azzal kapcsolatban, hogy elég abszurd helyzet, amikor nem lehet elolvasni a kúria ügyelosztási rendjéről szóló tudományos munkát, mert a tartalma vélhetően, hát nem tudom, nem tetszik, a kúria vezetőjének, ha jól értem, nem?
Ez, bocsánat, csak annyit mondanék rá, hogy ez olyannyira így van, hogy ez is egy pertárgya, hogy ezt megtiltották neki, ezt közé tette. Ez is egy pertárgya, ez rendben van, vagy nincs rendben.
Én két megjegyzést biztosan szeretnék tenni. Az egyik megjegyzés a politikai tevékenység, tehát a bíró politikai tevékenységet folytathatnak-e, vagy nem. Általában és főszabályként helyes, ahogy előttem is elhangzott, hogy helyes, hogy nem folytathatnak politikai tevékenységet. De egy olyan országban, ahol minden politika, ahol minden politikai síkra kerül, ha ellentmondok a főnöknek, ellentmondok a kúria elnökének, ha ellentétes véleménye van a kormányzattal, az én ügyemben például csupa szakmai kérdés fordult elő. Mégis tulajdonképpen azért mozdítottak el, mert politikainak vették azt a tevékenységet, amit. Tehát itt van egy ilyen határ. A másik megdöbbentő számomra az, hogy egy bírónak engedélyt kell kérni ahhoz, hogy a szakmai konferencián részt vegyen, a szakmai publikálásban közreműködjön. Megdöbbentő számomra, hogy előzetesen be kell mutatni, vagy be kell mutatni azt, hogy mit írt, és hogy milyen álláspontot foglalt el. Én annak idején strasbourgi bíróként nem kértem engedélyt, hogy menjek nemzetközi konferenciára, nem kértem engedélyt, hogy publikálhassak, nem kértem engedélyt, hogy a véleményemet kifejezzem. Ez az én felelősségem. Nyilván megvannak a bírónak a korlátai, tehát hogy miben nem szólhat folyamatban lévő ügyben, nem tárhat fel olyan titkokat, amelyeket megismert az ügy folyamán, az ügyből. Tehát számomra megdöbbentő. Ez itt látszik az, hogy milyen óriási különbség van a nemzetközi gyakorlat és a nemzetközi jog és a nemzetközi követelmények és a magyar valóság között ebben a kérdésben.
Erika?
Csak egy picit belátást szeretnék abba engedni, hogy így civil jogvédő szemmel miért azonnal a Baka ügy jut az eszünkbe Kovács András ügyéről. Ugye a megmutatott képen szerintem annál tökéletesebben a cenzúrázottságot nem lehet körülírni, mint ez a pirossal kiemelt mondat körülírja, és a tanulmány címéből pedig következik, hogy egy olyan ügyben írt ő egy tanulmányt, jelenleg nem nyilvános, ezért ennél többet nem tudunk, ami teljesen egy az egyben a törvényes bíróhoz fűződő jogot érinti, mégpedig az ügyelosztási renddel kapcsolatban, igen, itt látszik a képen. Most az ügyelosztási rend az egy ilyen nagyon fontos pillanat, vagy egy nagyon fontos eszköze a törvényes bíróhoz fűződő jog érvényesítésének. Ugye és nem véletlen, hogy tavaly az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés egyik feltételévé vált, hogy ez a kúrián az ügyelosztási rend automatikussá váljon. Attól a pillanattól kezdve, hogy az igazgatási vezetők bármilyen formában belenyúlhatnak abba, hogy ez az ügyelosztási rend hogyan működjön, egy ilyen itt a pirosról a piros-szerű játékkal mondjuk elkezdjék cserélgetni a tanácsok összetételét, vagy azt, hogy melyik tanács milyen milyen ügyeket tárgyalhat, vagy hogy kihez kerül egy konkrét ügy, onnantól kezdve a bírói függetlenség sérül, hiszen az adott bíró, hogyha a főnökétől kapja az ügyet, amit tárgyalnia kell, és nem az automatizmustól, akkor abban a pillanatban felmerülhet benne a kétség, vagy a kétely, hogy vajon mit várnak tőle, milyen döntést várnak tőle, miért én kaptam ezt az ügyet. Másik oldalról, ügyfél oldalról pedig, hogyha én bemegyek egy tárgyalóterembe, és nem tudom, hogy mi alapján kaptam én ezt a bírót, nem tudom visszaellenőrizni azokat a szabályokat, ami alapján ez a bíró tárgyalja az én ügyemet, vagy valamilyen machináció közbejöttével ül ott velem szemben, akkor ugyancsak felmerül, hogy akkor mitől törvényes ez a bíró. Ebben a témában kívánt Kovács András egy tanulmányt közzétenni, és látszik, hogy letiltották a véleménynyilvánítás szabadságát, és ez az a pillanat, ahol egy jogvédő szemmel abszolút beindul az emberben, hogy ez ugyanaz, gyakorlatilag ugyanaz történik, mint Bak András ügyében, hogy ellehetetlenítik azt a véleménynyilvánítást, ami a bírói függetlenség előmozdítását célozza.
András, ugye te a Transparency International fehér könyvében hosszan írtál a félelem és az engedelmesség légköréről a bíróságokon, de szeretném, hogyha a nézők számára ezt nagyon kézzelfoghatóvá tudnánk tenni, tehát hogy tudnál esetleg konkrét példát megnevezni, ami a félelem által kikényszerített lojalitást mutatja a bíróságok működés idénként nem ismerő laikus számára?
Az, hogy ugye a Strasbourg ítélet, nek két következménye volt, egy egyéni jog következménye, az én ítéletem, egy egyéni jogkövetkezménye, hogy bizonyos összeget kaptam én, a másik része pedig egy általános jogkövetkezmény, nevezetesen az, hogy tulajdonképpen nincs szabályozva az, hogy Magyarországon a bíró mit tehet, mit szólhat, tehát, és hogyha ezzel és a bíró tevékenységével kapcsolatban retorzió éri, akkor ennek van egy chilling effektje, tehát egy dermesztő hatása, és ez káros ugye a magyar igazságszolgáltatásra nézve. Na most ez a dermesztő hatás, ezt kell kiküszöbölni a magyar jogalkotónak, ezt kellene, szabályoznia kellene, hogy mit tehet, meddig mehet el, mi a bírói véleményjavánítás lényege. Na most ez a dermesztő hatás, ez akkor is fennállhat, hogyha egy igazságszolgáltatási vezető, egy elnök, egy bírósági elnök ilyeneket, olyanokat lép, hogy adminisztratív vezetői szankcióban részesíti az illetőt. A vezetői szankciók nagyon számosak lehetnek. Tehát lehet ajándék, lehet a jutalom és a jutalomtól való megfosztás, lehet az otthoni munkától való megfosztás, lehet fegyelmi eljárás indítása. Na most, ha egy ilyen történik, ennek következményei, ennek hatása van az egész bíróságra. De ennek hatása van a többi bíróra, mert a többi bíró elkezd félni, hogy vele is megtörténhet, meghúzza magát, behúzza a füle farkát, és adott esetben még az ítéletében is látszik, hogy igyekszik alkalmazkodni. Mint ahogy az én véleményem szerint az alkalmazkodás a kúria bizonyos döntéseiben fellelhető. A jogegységi döntésekben biztosan van egy csomó olyan, amelyik azt mutatja, hogy a nemzetközi bíróságot, a nemzetközi hatást, azt igyekeznek tompítani. Ha a Strasbourgi bíróság, az tulajdonképpen egy citlok szó manapság. A nemzetközi bíróságok, hát ugye a politika eleve nem hajtja végre az ítéleteket. A Baka ügyet, ugye, amelyik 2016-ban keletkezett, a nagykamarai ítélet, az máig ennek az általános rész, az általános következmények máig nem kerültek végrehajtásra. A Európa Tanács Miniszteri Bizottsága minden évben felhívja a magyar kormányt, hogy hajtsa végre az ítéletet. Tehát azt akarom mondani, hogy igenis a magyar jog, magyar jog adós a bírói véleménynyilvánítás pontos szabályozásával, és ezzel a bírók védelemben részesítésével. Amikor a kormány ugye 2011-ben ezeket az intézkedéseket, ezeket az elmozdítás meg számos intézkedést hozott, az egy szint. A másik szint az, hogy a bírósági rendszerben beültetett, beejtőernyőzött, vagy kinevezett, vagy a bírósági rendszerbe kinevezett tulajdonképpen politikai kinevezetteket, ezek önálló életet kezdtek élni, és most felhatalmazva érzik magukat, hogy a bírókkal szemben fellépjenek. Lehet, hogy ezek súlyos kifejezések, de ezt csinálta Andó Tünde is. És bizonyos értelemben ez köszön vissza a kúriáról belülről, ahol dermesztő a légkör. Tehát volt kollégákkal beszélgetve, dermesztő a légkör.
Oké, várjuk egy-két őket a stúdióba, ha valamikor esetleg szívesebben beszámolnának róla a nyilvánosság számára. Egy záró kérdés van még időnk, és engem alapvetően az érdekelne, hogy volt ugye szó erről a jogegységi döntésről, amivel kapcsolatban, mivel Bargasi András azt szeretné igazából, hogy ne feltétlenül érvényesüljenek a luxemburgi, vagy az itthon az európai bíróságok döntései. És hogy engem nagyon érdekelne, hogy dől egy magyar bíró számára, hogy igazából melyik az előbbrébb való a kúria, vagy mondjuk az EU-luxemburgi bíróságának a döntése. Elsőként Erika, és akkor röviden Balázs és András is reagálhatnak rá.
Én a jogegységi rendszert az utóbbi években nagyon jelentősen átformálták, és az új szabályok mostanra lehetővé teszik azt, hogy egy jogegységi döntés az tulajdonképpen blokkolja valamelyik nemzetközi bíróság ítéletének a hatáját. Ez egy nagyon komoly probléma jelenleg a jogrendben, hiszen a bíróknak, amikor meghozzák az ítéletüket, az ő függetlenségük abban áll, hogy önállóan értelmezik a jogszabályokat, nem mondja meg nekik senki felülről, hogy ezt hogy kell értelmezni, ezt a konkrét jogszabályt, amivel szembesülnek, és a jogszabály értelmezés körében figyelembe veszik azokat a nemzetközi bírósági döntéseket is, amelyek egyébként a magyar jognak részei Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásai révén. Most ebben a rendszerben egyfajta ilyen közbeékelő szintként került be a jogegységi döntés. A jogegységi döntésnek kvázi törvényhatája van. Tehát egy nagyon érdekes megoldást hoz be a magyar jogrendbe. Igazából korábban is itt volt, csak nagyon, nagyon kitágította ennek a lehetőségét az új szabályozási rendszer, hogy jogot alkot a kúria és a kúriának a jogegységi panasztanácsa, amikor kihoz egy ilyen jogegységi döntést, onnantól kezdve, hogy ez megjelenik a magyar közlönyben, a magyar bírek egyszerűen nem térhetnek el attól az értelmezéstől, ami abban van foglalva. És ez egyébként ütközik azzal a jogelvel is, hogy ezzel a nagyon fontos bírói függetlenségi garanciával is, hogy a bírók ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak. Hiszen létrejött egy olyan rendszert, amiben egy felettes bírósági szerv ad egy teljesen konkrét utasítást arra nézve, hogy hogyan kell értelmezni a jogszabályt egy konkrét ügyben, egy adott élethelyzetben. És mivel ez a jogegységi panasztanács épp a kúrián működik, és olyan tagok vannak most ott a kúrián, akik ugye az utóbbi években Vargasi András elnöksége alatt sokan szereztek tanácsadást.
Ugye tendenciózussá válik a döntésük, azt mondod.
Igen.
Jó. András, Balázs, egy-egy percben kérlek, hogy reagáljatok még erre.
Igen, talán átadnám a szót először.
Balázs, én tudok, talán 30 másodpercben is. Én ezt a egészen bonyolult rendszert leegyszerűsíteném annyira, hogy teljesen világos az Európai Uniós jogrendszer alapján, hogy abban, hogy melyik normának van primátusa, abban nem a nemzeti tagállami hatóságoknak van lehetősége dönteni, hanem az Európai Unió bíróságának. És az Európai Unió mondja ki a végső szót abban, hogy az Európai Uniós normáknak mi a tartalma, mi a jelentése, hogyan kell őket értelmezni, és az uniós normáknak és a belső jogi normáknak mi a viszonya. Minden olyan döntés álláspontom szerint, ami ezzel szembe megy, az az uniós szervnek és végső soron az unió bíróságának a hatáskörét vonja el. Ez szerintem, ahogy én tanultam a jogot, és ahogy szerintem a bírák többsége erről gondolkodik, ez egy egyszer egy.
András.
Ami a nemzetközi jogi kötelezettséget illeti, én határozottan a nemzetközi jog elsőbbségét vallom, nem beszélve arról, hogy ma Magyarországon a nemzetközi normák érvényesülése biztosítja a demokrácia és a jogállam létezését. Viszont van egy megjegyzésem az értelmezéssel kapcsolatban. A bírónak egyetlen fegyvere van. A bírónak végre a jogszabályok alapján kell ítélkezni, viszont a jogszabályokat ő értelmezi. A bíró értelmezi a jogszabályokat. Ha a jogszabályok, ez a bíró fegyvere. Az életre alakítja a jogszabályokat azért, de hogy hogyan értelmezi, milyen eszközöket használ
fel. Azért van mozgástere.
Ez a mozgástere, ez a bírónak a mozgástere. Én egy tendenciát látok mostanában. A tendencia az, hogy minél szűkebbre szorítsák a bírói jogértelmezés lehetőségét. A bírói jogértelmezés lehetőséget, én hallottam egy előadást, az igazságügyi miniszter mondta, hogy minden jogszabályhoz preambulum készül, amely iránymutatást ad a bírónak arra, hogy hogyan kell értelmezni a jogot. Csak úgy lehet értelmezni a jogot, ahogy a preambulumban meghatározza. Most én szerintem ez egy, bocsánat, kérek, ez egy marhaság. Illetve egy kísérlet arra, hogy a bíró mozgásterét szűkítsék. És ugyanilyen a másik eszköz, amikor a jogegységi tanács szűkíti döntéseivel, szűkíti a bíró mozgásterét, hiszen nem lehet másképp értelmezni, vagy hogy másképp értelmezni, indokolni kell, de ezt nyilván el fogják utasítani, mert nem nincs összhangban a jogegységi döntése. Tehát a következő lépés, amit én látok, és a következő veszély az az, hogy a bírói jogértelmezést szűkítik, és ezzel a bíróságokat még inkább háttérbe szorítják.
Hát akkor nem fogjuk majd folytatni, hogy ez bekövetkezik bármilyen szempontból is, vagy hát nyilvánvalóan rajta tartjuk majd a szemünket ezen az ügyön, meg úgy általában a bírói vélemény nyilvánítás szabadságának a kérdésén, meg úgy általában a bíróságok függetlenségének a kérdésén, és köszönöm szépen, hogy ehhez ma este hozzájárultatok. Baka Andrásnak, Farkas Erikának és Tóth Balázsnak köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, gyertek máskor is.
Köszönöm.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, de nem menjetek sehova, most nagyjából egy negyed órás szünetet tartunk majd, és kezdődik egy új adás, ugyanis érkezik majd ide a stúdióba Abdel Rahim Ali, aki amiatt vált ismertebbé a hétvége folyamán, hogy meglepő módon kihívóként lépett fel a demokratikus koalíción belül Gyurcsány Ferenccel szemben, hogy pontosan mik motiválják és mik a tervei az elnöki indulásával kapcsolatban. Most erről személyesen ő fog elsőként beszámolni itt a Partizánon, úgyhogy nagyjából egy 4 órás szünetet követően érkezik majd az az adás. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, jó éjszakát kívánok, nagyjából 4 óráig is aztán folytatjuk, de addig is, ciao.